A Zsoltáros mondja, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretet az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből, és a 105. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek.
Mi újbori hálaadó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyira kell tanulnunk a hálaadást. Rossz megtapasztalni, hogy az embernek a szíve hálátlan. Amikor meggyógyítottad, Úr Jézus, a 10 leprást, egy jött vissza, hogy megköszönje, hogy hálát adjon. 9-nek a gyógyulás után nem volt hála a szívében. Olyan rossz ez az arány tőlünk emberektől. hogy mindig megkérdezhetnéd, hát a többi 9 hol van. Bocsáss meg, hogy ilyen hálátlan és gonosz a mi szívünk. És bocsáss meg, hogy a mi magyar népünkben talán még több a panasz, mint a többi népen. Talán még mi hálátlanabbak vagyunk, mint a többi népek. Megtépázta a sors a mi nemzetünket. De ahelyett, hogy megaláznánk magunkat, ahelyett, hogy bűnbánattal keresnénk, panaszkodunk, zúgolódunk, és nem vagyunk azért sem hálásak, amink van. Szeretnénk ma néked hálát adni. Minden csodádért, kegyelmedért, szeretetedért. Azért, hogy te befogadtál. Befogadtál bennünket, méltatlanokat, bűnösöket. És Jézus Krisztusban értünk szolgáltál. Köszönjük neked örökkévaló kegyelmedet, amelyben minden reggel megfürödhetünk. Köszönjük bűntörlő irgalmadat, amelyre szükségünk van naponként, Urunk. Köszönjük neked a velünk való asztalközösségedet. Köszönjük, hogy szeretsz, és a te szereteted nem inog meg, nem változik meg, hanem örök. Áldott légy ezért. Taníts bennünket, Istenünk, a te igéden keresztül. Hadd legyen nekünk drága kincs a hozzánk szóló szavad, a velünk való beszéded, a bennünket keresésed, az érintés, amellyel a te igéd élő ható módon eltalál, hadd legyen nekünk kedves, hadd induljunk meg, hadd változtassunk tőled kapott kegyelemmel, erővel, eleveníts meg a mi életünket. Rád bízok, Istenünk, a gyülekezet szenvedőit, szomorkodókat, gyászolókat, árvákat, özvegyeket, rád bízok a gyülekezet betegjeit, kórházban levőket, testvérekért, könyörgünk, műtétesekért és odahaza szenvedőkért, testükben fájdalmat hordozókért. Légy velük a mélységben, légy nékik gyógyítójuk, vigaszuk, erejük, menedékük. Hadd tapasztalják meg, hogy a te szereteted örök, amely ott van a mélységben is, amely megvigasztalhat minden körülmény között. Jöjj, Urunk, és a te igéddel tápláld lelkünket az örök életre. Légy itt közöttünk. Szent lelkeddel tedd a te szavadat személyessé, élővé hatóvá. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat. Ma is az igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a 11. fejezetéből olvasom. A 27-es verstől a 30-as versig, valamint a 12. fejezetből egyetlen egy verset, a 25-ös verset. Tehát még egyszer mondom, a megnevezett igehely, apostolok cselekedetei 11-es fejezet 27-től 30-ig, valamint a 12-es fejezet 25-ös versét olvasom. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Eddig az Isten írott igéje. Kedves testvérek, van egy történet, egy megható karácsonyi történet, amikor volt egy keresztjén házas párnak egy kamasz fia. Hát ez a kamasz fiú nagyon elkezdett kamaszodni, elkezdett engedetlenkedni, nem fogadott szót, leromlott a tanulmányi eredménye is, karácsonyra biciklit kért. Leültek vele a szülei ősszel, hogy nézd fiam, ez így nem fog menni, nagyon rossz vagy, nem fogad szót, nem lehet rád számítani, lusta lettél, nem vagy szorgalmas, és biciklit, valószínűleg karácsonyra így nem lesz ott a bicikli az ajándékok között. Miután megbeszélték ezt, a fiú kicsit szomorkásan, picit duzzogva elvonult, próbálta tudomásul venni, hogy az élete nem érdemli meg azt a biciklit, és a szülők mégis karácsony előtt összebeszéltek, hogy hát ha ez fog rá hatni, a méltatlanul kapott ajándék. A meg nem érdemelt szeretetből, a meg nem érdemelt irgalomból adott ajándék, hát ha jó belátásra bírja ezt a fiút. Eljött a karácsony estéje, és a fiú szomorúan ült az asztalnál, de szóltak neki a szülei, hogy menj ki a garázsba, nézd meg, mi van ott. A fiú kiment, ámulva jött vissza, hogy mégis ott volt a bicikli. A szülei nyakába borult, megköszönte, és a következő fél évben már nem volt gond ő vele. Tudjátok, a legkülönösebb pedagógia a szeretetnek a pedagógiája. És Isten nagyon gyakran ugyanígy van velünk, viseltetik hozzánk, használja ezt a nagyon különleges módszert, hogy az ő szeretetével, amelyet érdemtelenül kapunk, amelyet meg nem érdemelve átélünk, hogy mégis a miénk, ezzel töri meg a mi gonoszságunkat, a mi szívünket, töri össze a mi büszke énünket, és viszi véghez az ő örökké való akaratát mi bennünk. Isten ajándékozó Isten. Ő örömét leli abban, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk. A 103. Zsoltárból olvastam a köszöntő igét, tényleg ő nem a bűneink szerint bánik velünk, nem a vétkeink szerint fizet nekünk, hanem amilyen irgalmas egy apa a fiához, hát Isten határtalanul, még jobban irgalmas. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, mondja a Zsoltár, olyan messzire veti el a mi vétkeinket. Pál életéről való sorozatunkban ott tartottunk a múltkor, még most is ezt a kis igerészt olvassuk, hogy nagy éhínség lesz, amelyet megjövendőlnek az őskeresztény gyülekezet profétái, és az antiokiai gyülekezet, ez az ifjú pogány keresztény gyülekezet, hihetetlen áldozatkészséggel közösséget vállal a júdeai testvérek iránt. Nem ismerik őket csak hírből, és mégis erejük felett adakoznak, hogy Júdeában, ahol még nagyobb az éhínség, a hívő testvéreken segítsenek. Hatalmas adomány gyűlik össze, amelyet rábíznak Barnabásra és Saulra, és elküldik ezt a hatalmas adományt Jeruzsálembe. Elmegy a két apostol, és az ottani gyülekezet véneihez, előjáróihoz viszik el, és adják át ezt a hatalmas szeretet adományt, ők pedig kiosztják a rászorulóknak. Hatalmas az áldás, az öröm, a Biblia ezt nem véletlenül jegyzi meg, míg az apostoli levelek is beszélnek róla, Korintusi 2. levél 8-as, 9-es fejezete, milyen csodálatos hatása volt ennek a szeretet adománynak, és ott van, múltkor olvastuk a tanítás, az igazi adakozásról, annak a módjáról, az igazi indulatáról, amelyben Isten örömét leli. A történet úgy folytatódik, egy verset olvastam pluszba hozzá a múltkor olvasott szakaszhoz, hogy miután Pál és Barnabás elvégezték a szolgálatukat, visszatérnek Antiókiába, Jeruzsálemből, de gazdagodnak egy új munkatársal. János Márkot viszik magukkal, egy ifjú keresztény munkatárst, aki aztán a missziói munkában velük lesz, ővele még a sorozatban fogunk egy-kétszer találkozni, és ad az ő élete is drága tanításokat majd nekünk. Nézzük a tanulságokat röviden. Az első nagy tanulság, múltkor is mondtam, de most hadd hegyezzük ki erre megint a mi fülünket, szívünket, hogy el ne felejtsük ezt, hogy Isten az ő népét kegyelmesen inti, figyelmezteti, felkészíti a próbákra. Higgyétek el, hogy soha nem véletlen, hogy melyik Isten tiszteleten vagy ott. Soha nem véletlen, hogy reggel milyen igét olvastál el. Soha nem véletlen, hogy éppen kivel találkoztál, kiadott neked valami tanácsot, egy keresztény testvér, akár egy mondatot, egy mosolyt, amely erőt adott neked a mélységben. Isten különös eszközeiként használ fel mindent, hogy felkészítse a próbákra az ő népét. A keresztény gyülekezetnek szól az ő lelke által, a proféták által, hogy éhínség lesz. Van idő felkészülni. A pogány világ nem tudja, hogy mi következik máról holnapra, de Isten, amikor szükségét látja ennek, inti, figyelmezteti az ő népét a közelgő veszélyre, nyomorúságokra, próbákra, mélységekre. Ő az, aki felkészít, hogy most gyermekem mélység következik, és ő az, aki velünk van a mi mélységünkben. Aztán a második tanulság az adakozóknak az elővigyázatossága és az ő bölcsessége. Itt arra gondolok, és ezt is érdemes a Bibliából látni, megtanulni, hogy az antiochiai gyülekezet hatalmas adományát nem bízták akárkire. Nem azt mondták, hogy akkor vigyék el a római hatóságoknak a postásai. Nem azt mondták, hogy na, találtunk valami ismeretlen embert, aki pont Jeruzsálembe megy, milyen kényelmes ez nekünk, majd akkor az elviszi a megadott címre, ami adományainkat. Nem, rábízzák megbízható, áldott hívő emberekre az adományt. Hányszor vallott már kudarcot egyébként ennek a világnak minden próbálkozása, amikor segíteni akart valakin, hány alapítványról derül ki, csak a híradókra gondoljatok, hogy éppen hogyan tüntették el az alapítványnak az emberei a odabefolyt adomány egy részét. Az antiochiai gyülekezet rábízza az ő szeretet adományát két kipróbált becsületes emberre. Barnabásra és Saulra. És ők is nagyon bölcsen járnak el az adománnyal. Tudnélik, nem ők akarják kiosztani. Nem akarnak abban tetszelegni, hogy ezt mi hoztuk, majd mi kiosztjuk, hanem elviszik a jeruzsálemi gyülekezet előjáróihoz. Odaadják a véneknek. Tudnélik, az ottani gyülekezet előjárói ismerik legjobban a gyülekezetet, kik az igazán szegények, a rászorultak, ki az, aki a legjobban éhezik a gyülekezetben. Majd ők kiosztják, hiszen ők erre a legalkalmasabbak, akik átlátják az egész júdeai közösséget. Bárcsak mindig ilyen bölcsesség lenne Isten népe között, hogy a megfelelő emberre bízunk, szívből jövő adományokat, és így valóban oda jut el, ahova Isten is szándékozik adni. Aztán a következő tanulság, mekkora áldást kapott a júdeai keresztény gyülekezet. Átélik az Isten gondoskodását. Átélik azt, hogy bár nyomorúságban vagyunk, éhínség lesz, és lett, máról holnapra nem lett kenyerük, de mégis az Isten hatalmas irgalma, hogy megérkezik ez a szeretet adomány, és bőségesen kárpótolja az ínségben levő testvéreket. A hitnek hatalmas erősödését szolgálja, amikor átél ilyent az ember, hogy ott vagyunk esetleg mélységben, és segítség érkezik. Hatalmasan megerősödik az embernek a hite, amikor átéli azt, hogy anyagi szűkösségben voltam, de Isten kegyelméből váratlanul valahonnan jött valami adomány. Mennyire megerősítő azoknak a hitére, akik éheznek, és valaki ennivalót visz nekik. Szomjaznak, és valaki innivalót visz nekik. Isten gondoskodik a júdeai testvérekről, és Isten gondoskodik az övéiről. Nagyon drága ígéretünk ez. És te is belekapaszkodhatsz, testvér, ha ínségbe vagy, ha szűkösségben vagy, kiálthatsz a mennyei atyához, aki meghallgatja a te imádságodat. Aztán látjuk, hogy áldást hozott ez az adakozóknak is. Istennek a bankja egészen más kamatot számol, mint itt a földi bankok. És sokszor egészen másban fizeti vissza Isten az ő kamatait, mint mi azt gondoljuk. De higgyétek el, hogy az antiochiai gyülekezet óriási profitált abból, hogy erejük felett adakoztak a júdeai éhező keresztényeknek. Valóban áldás származik rá, hogyha mi adunk az Isten ügyére, mert Isten valóban visszafizeti sokszoros kamattal az ő országa építésére és népének adott adományainkat. Az pedig nem forintosítható az a hatalmas áldás, amit Isten lelkiekben ad a jószívű adakozóknak. Képzétek el, hogy nem lehet leírni azt az áldást, amit az antiokiai gyülekezet a szeretet közösségben, vagy éppen a lélek egységében, a békesség bővölködésében kapott, mert ezekre nincsenek szavak. Ezeket nem tudjuk úgy leírni, hogy most 2,5-szer akkora a békessége, mint volt annak előtte. Bővölködő életről beszél a Biblia. A János 10-ben azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. És ezt elsősorban nem anyagilag kell érteni, nem azt jelenti, hogy a keresztény emberek ebben a világban a milliómosok. Jézus a kegyelmében és a békességében, az ő igazságában akarja bővölködővé tenni az ő népét. Ennek a világnak lehetnek hatalmas javai anyagiakban, de ez a világ, amelyik nem Jézussal jár, nem bővölködik sem kegyelemben, sem igazságban, nem bővölködik az Úr békességében. Aztán áldást hozott ez az adakozás Pálra és Barnabásra is. Gondoljatok bele, hogy ez a hatalmas út, amelyen ők elég komoly összeget vittek, milyen komoly imádságot igényelt, az Istenre való ráhagyatkozást, hogy ne fosszák ki őket a rablók, mi Görögországból Jeruzsálembe tényleg egy rakás pénzzel mennek. Isten megőrizte őket. Az ő hitük is mennyit erősödött, hogy látták az antiokiai gyülekezetek áldozatkészségét, látták az Isten megőrző kegyelmét az úton, látták annak az adománynak a jó helyre való megérkezését, az Isten kezét végig az életük minden pillanatában. Aztán milyen szoros kapcsolat alakulhatott ki a jeruzsálemi gyülekezet vezetősége és az antiokiai gyülekezet vezetősége között. Pál és Barnabás és a jeruzsálemi vének biztos, hogy sokkal szorosabb lelki közösséget éltek át, mint annak előtte. Aztán itt van az ifjú segítőtárs, kamatozik ez az utazás egy plusz szolgatárssal. Istennek egy különös ajándéka volt az apostolok számára, hogy az antiokiai gyülekezet gazdagodott még egy fővel, egy ifjú szolgálóval, János Márkkal, akit magukkal visznek Antiókiába, és aki segít őket a misszióban. És itt egy picit megint megállok, megint hadd ismételjem ezt a kicsinke mondatot, sokszor elhangzott Pál életéről való sorozatban, hogy nincsenek véletlenek. Itt most János Márkkal való találkozásra és az ő szolgálatba való beállítására gondolok, de egyáltalán, ha megfogalmazzuk, hogy nincsenek véletlen találkozások. Higgyétek el, hogy nem véletlen, hogy ahol te laksz, kik vannak melletted, hogy hol dolgozol, hogy kivel ismerkedsz meg, soha nem tudhatod, hogy életedben nem egy meghatározó személyé lesz az, akivel Isten összehoz egy apró találkozás erejéig. Soha nem lehet tudni, hogy ott, ahol éppen egyszer vagyunk csak, hogy valakitől kapunk egy igei üzenetet, valahol hallunk egy olyan igehirdetést, ami meghatározó lesz az életünkben. Soha nincsenek véletlenek. Isten csodája, kegyelmének vezetése, hogy Pálnak és Barnabásnak ad egy új ifjú szolgatársat. És az utolsó gondolat, amit szeretnék még ige elmondani ehhez az ige szakaszhoz, egyáltalán az adományokról. Amikor teológus voltam még, és hatalmas szűkösség volt Erdélyben, mesélt az egyik lelki pásztor, hogy megérkezett a Magyarországról menő kamion, ez jó 25 éve volt, megérkezik Erdélybe, majdnem éjszaka volt már, másnap kiosztották volna ugye a gyülekezet tagjai között az adományt, De éjszaka, valamikor éjfél fele, ugye valaki észrevette, hogy a kamion már megjött a parókia udvarára, felzörgették az ottani erdélyi lelkipásztort, következő mondattal, egy türelmetlen atyafi volt, hogy kérem az adományomat, ami nekem jár. Ugye elgondolkozik az ember, hogy mi is van a mi szívünkben sokszor. Az van az ember szívében, hogy nekünk jár valami. Ha éhezünk, akkor nekünk jár, hogy ennivalót adjanak. Ha szomjazunk, akkor nekünk jár az innivaló. Higgyétek el, hogy nagyon sok keresztény ember is így gondolkozik, hogy Uram, én már nagyon sokat szenvedtem a földi életemben, én nekem már jár a boldogság. Nagyon sok ember gondolkozik így, hogy nekem jár az egészség, mert sokat voltam beteg. És követeli Istentől, ami neki jár. Hadd ábrándítsak ki mindenkit, akinek a szívében szintén ott van ez a nekem jár hozzáállás, hogy nem jár. Nem jár nekünk semmi. Az úrvacsorai liturgiában majd mindjárt fogjuk mondani, az egyik kérdésre a felelet, hogy mi nekünk, tudjátok, mi jár. A bűneink miatt halált, ítéletet, kárhozatot érdemlek. Így mondjuk. És rámondjátok mindannyian ti is, hogy hiszem és vallom. Tényleg hisszük és valljuk, hogy nekünk nem jár az Isten szeretete. Ő adja, mert ő nem tud nem szeretni. De nem jár nekünk. Ránk tékozolja a kegyelmét, de mi elfeledkezünk arra, hogy nekünk ez egyáltalán nem jár. Ő megsegít, pedig nekünk az sem jár. Nem jár a boldogság, nem jár az egészség. Nem jár semmi. Csak halál, ítélet, kárhozat. Oda nehezen alászkodik meg eddig az embernek a szíve, hogy ezt elismerje az Isten előtt, hogy Uram, nekem nem jár semmi. És te mégis adod, adod a segítségedet, adod a vezetésedet, adtad a te igédet, adod a testvéreket. Adtál gyülekezetet, adtál pásztort, adsz lelki táplálékot napról napra odahaza a bibliaolvasásban, a gyülekezetben hétről hétre, és ha ínségben vagyok, velem vagy a nyomorúságban, küldöd a segítséget, pedig nem jár. És ad Isten a földi életben boldogságot, ad újongó időszakokat is, ad magasságban való járást. Mennyi mindent ad, ami egyáltalán nem jár. Bárcsak megalázkodna a mi szívünk, és megtanulná, hogy nekünk nem jár semmi. És rácsodálkoznánk az Isten tékozló szeretetére. Ugye ez az Isten egy tékozló Isten, mert mindenét ránk tékozolja. Méltatlanokra. Szörnyűek vagyunk, testvérek. És Isten szeret. Örökké való szeretettel szeret. És ezt Jézusban megbizonyította. Vajon tudunk-e alázatosak lenni ott, ahol nem kapunk semmit, mondjuk? Tudunk-e felháborodás nélkül lenni akkor, amikor vártunk valamit az Istentől, de éppen az nem jött meg, amit mi vártunk? El tud-e csitulni a te szíved, hogy Uram, te mindent jól cselekszel, mert nekem nem jár semmi. Amit adsz, az is csoda. Amit kapok, az mind ráadás, ingyen kegyelem. Az örökkévaló Isten, örökkévaló kegyelme. Bárcsak így gondolkoznánk mindenről, amiért hálát kell, hogy adjunk. A reggeli kenyérért, vagy kakaóért, teáért, amit ittatok. Mindenért. Sok szőlő gazda panaszkodott, hogy mindenét elvitte a lisztharmat. Van szőlős gazda, akinek egyáltalán nincsen bora. Az egyházi évadban ilyenkor van az új bori hálaadó Isten tiszteltünk. Hálát adunk a borért is. A Bibliában a kenyér és a bor az asztal közösség szimbóluma. Az Isten az asztalához ültet bennünket, És azt mondja, hogy én közösséget vállalok veled. Mert te kell lesz nekem. Az Isten leül velünk egy asztalhoz, és azt mondja, hogy én szeretlek téged. És drága vagy nekem. És bár nem ezt érdemled, de adom a közösségemet, a szövetségemet, Jézusban a bűneid bocsánatát, az örök üdvösséget. Mert az én szívem szeretetéből ezt neked akarom adni. Valóban nem jár. Kapjuk az Isten ingyen szeretetéből. És nézzétek az Istent, amikor az ember megváltását intézte az Isten Jézusban, akkor olyan különös dolog az, hogy nem bízta rá másra a megváltást. Emlékeztek a történetre, amikor volt egy régi király, aki, egy pogány király, akinek a hadvezére keresztjénné lett, és ez elmondta neki az evangéliumot. És a pogány király nem bírta megérteni, hogy hogy van az, hogy a keresztjének Istene saját maga lesz emberré ölt emberi testet, és váltja meg a bűnösöket. Hát hogy van ez? Hát ő is hatalom alatt álló király, szól a szolgának, ezt tedd meg, azt tedd meg. Hát miért nem küldött valaki mást, miért nem parancsolta meg a legerősebb angyalának, stb. Nem bírta megérteni ezt a király. Ez a hadvezér úgy adta meg a választ a királyának, hogy amikor egyszer együtt csónakáztak a királlyal, a palota melletti folyón van, akkor ez a fővezér megbeszélte a király háta mögött az ő embereivel, hogy öltöztessenek föl egy fabábut, pont abban a ruhában, ami a király fiának a ruhája, és amikor ők ott csónakáznak, akkor lökjék be, mint hogyha beleesett volna a király fia. Hát a király látta a csónakból, ő az úgy vélt, hogy a saját fia esik a folyóba. Menten ugrott egy csukafejest a folyóba, hogy kimentse a fiát, akit fuldokolni vélt. Aztán amikor a fabábot kimentette és kérdőre vonta a fővezért, akkor megmagyarázta, hogy ez az én művem, királyom. Csak így tudtam neked megértetni a szíveddel, hogy az Isten miért maga ment az ember segítségére. Te sem parancsoltál nekünk, a katonáidnak. Nem mondtad nekem, a fővezérednek, hogy ugorjatok, bementsétek ki a fiamat. Magad ugrottál be érte. Az Isten is nem egy angyalt küldött. Nem a mennyei lények egyikét küldte a megváltásért. Önmaga lett Jézusban emberré. Az igazi szeretet tékozol. Az az igazi szeretet, amelyik áldozatot hoz. Az a szeretet, amelyik nem tud áldozatot hozni, az nem szeretet. Isten is nem bírta ki az ő szeretetében, hogy ne végezd el a váltságot saját maga. Ne tékozolja rád mindenét. Jézusban Isten a saját életét adta oda, érted? Hogy te élhess örökkön örökké. Nincsenek véletlenek. Hogy Jézusnak találkoznia kellett Jákob kutyánál a samáriai asszonnyal, vagy Jerikón át kellett mennie, hogy találkozzon Zákeussal, és lehívja őt a fügefáról, hogy találkozzon a naini ifjú anyjával a gyászmenetben. Nincsenek véletlenek. Nem véletlen, hogy ma is itt vagy, az Isten igét hallgatva, pont ezt az igehirdetést. Isten különös csodája, és ő tudja is, hogy miért, hogy halld az igét, halld, hogy szeret, hogy megszólít, hogy megmentsen. És hív a kereszthez az Isten. Nézd, mit tett az Isten érted, ott a kereszten. A pokolnak a kínját, a bűn ellen való harag teljességét ő vette magára, hogy te örökké élhess. Leveszi rólad az ítéletet, ami járna neked, azt magára vette. És ami nem járna neked, a kegyelem és az örök élet, azt juttatja a Jézus Krisztusban hívőnek. Ilyen csoda az Istennek a szeretete. A németországi Triberg városkája híres az óra készítőiről, híres órákat készítenek ott nagyon régóta, és ennek a Triberg városkának a templomában a fakereszt felett van egy hatalmas óra. A turisták meg szokták csodálni, és több turista elkezdte találgatni, hogy hát miért van ott az az óra. Volt, amelyiknek az a is ötlete volt, hogy hát biztos lássa a pap, hogy nehogy sokáig prédikáljon, mennyi az óra. Tehát mondták a helyiek, hogy nem azért. Akkor biztos, ha a turistáknak van, hogy nehogy sokáig legyenek a templomban, ott van az óra, hogy na most már ideje kimenni. Nem azért. Aztán egy öreg órásmester magyarázta meg a turistáknak, hogy az az óra nem véletlenül van ott a kereszt fölött. Mert az azt jelenti, hogy most van itt az órája annak, hogy az Isten evangéliumának engedj. Most van itt az ideje annak, hogy a Jézus szeretetéről való evangéliumot a szívedbe zárd. Most van itt az ideje annak, hogy megrendüljön a te szíved azon, hogy az Isten téged mennyire szeretett. És egyszülött fiát föláldozta azért, hogy te el ne kárhozz. Ezért van ott az óra, hogy intsen és figyelmeztessen, hogy most ideje van valaminek. Mégpedig az Isten igéjének a te szívedbe fogadásakor, a szívedbe fogadásának az ideje. Vajon a mi szívünk tudja ezt az időt, amikor ő szólít, ő érint. Itt az ideje, hogy befogadjuk őt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Biblia beszámol az antiókiai adományról, beszámol a testvérek áldozatkészségéről, az áldás nagyságáról, és arról, hogy a te szereteted indított végzettel mindent, hogy a szűkölködő segítséget kapjon, hogy az atyai gondoskodásod nyilvánvaló legyen, hogy örökkévaló szereteted bizonysága legyen mind a két gyülekezetben, az áldás teljessége. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanít a te igét, újra és újra személyessé válik, aktuálissá válik, és a régi szó ma is élő, eleven szóként ér utol. Urunkat, hogy a mi szívünket adjuk neked oda először, és ha kell, mi is tudjunk áldozatot vállalni, közösséget vállalni mindazokkal, akik nálunk szegényebbek. És köszönjük, Urunk, hogy nézhettünk a keresztre, hogy ott, ahol Jézus Krisztus értünk szenvedett, és a pokol kínját, a bűn ellen való harag ítéletének súlyát elszenvedte. Ott a te szeretetedet tetted nyilvánvalóvá. Köszönjük neked, hogy örökkévaló szeretettel váltottál meg Jézusban. Te magad jöttél, hogy mi el ne vesszünk a kárhozatban. Urunk, taníts minket az idő bölcs véghez vitelére. Taníts minket arra, hogy felismerjük az alkalmas időt, hogy amikor te szólsz, akkor megértsük, hogy itt az ideje, hogy válaszoljunk, hogy higgyünk. Itt az ideje, hogy megnyissuk a szívünket te előtted. Urunk, bocsáss meg, amikor a mi szívünkben voltak olyan gondolatok, hogy mi az, ami nekünk jár. Munkáld bennünk az alázatot, hogy eljussunk addig, hogy ami jár az a halál, az ítélet, a kárhozat. Nem pedig a boldogság, a kegyelem, minden jó javad, ajándékod, az, hogy a mi szívünk helyesen tudjon ezekről gondolkodni. És beledöbbenjünk azon, hogy egy tékozló Isten ránk tékozol mindent, hogy ami nekünk nem jár, azt mind megkaphassuk. Légy áldott minden falat kenyérért, minden barátért, örömért, de bánatért is. Légy áldott a mélységekért, amelyeket áldásul adsz, hogy formálódjunk. Légy áldott a törésekért, amelyekben megtisztított gonoszságainktól szívünket. Légy áldott a betegségekért is, amely által szintén munkálkodsz titokzatos módon a lelkünkben. Légy áldott a bajokért és a sikerekért, áldásokért. Légy áldott Istenünk mindenért. Jöjj be a szívünkbe, védj ott lakozást örökre. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen.
A váró énekünk pedig a 134. Zsoltár első verse, Úrnak szolgálj mindnyájan.